Kedves gyerekek, mindannyian hallottatok Pál apostolról, és most az Isten tisztelet előtt Pál apostol életéből szeretnék egy mozzanatot felidézni, egy történetet az ő életéből, és ezt a történetet azért szeretném elmondani, amit biztos, hogy már ismertek, de most még egyszer tekintsük át, mert ebben a történetben alapvetően két dolgot látunk. Az egyik az, amit látunk benne, hogy az Isten minden körülményben embereket is fel tud használni arra, hogy jó indulatúak legyenek hozzánk. Tehát, hogy segítőkészek legyenek. Még olyan helyzetben is, amikor ezt nem várhatnánk, amikor úgy tűnik, hogy ez nem adott ez a helyzet. Az Isten jó akaratúvá tudja az embereket tenni irántunk. És a másik dolog pedig az, hogy az Isten angyalai minden pillanatban ott vannak velünk, és minden életkörülményben segítenek. És ez a történet, amit szeretnék megemlíteni és feleleveníteni, ez az a történet, amikor Pál apostolt bebörtönzik, és utána Rómába viszik hajóval. És itt a hajóúton történnek olyan események, amelyek valóban tényleg megrázóak a Biblia leírása szerint. De az első tanulság, amit szeretnék kiemelni, hogy amikor Pál apostolt is rábízzák, 276-an utaznak egy hajón egyébként, de sok-sok foglyot visznek, és egy századosra rábízzák az összes foglyot. Ez a százados ezzel a fogollyal, Pál apostollal annyira jó indulatú, hogy amikor elérkeznek egy helyre, akkor megengedi, hogy Pál elmenjen, és az ő ismerőseinél, hittestvéreinél lakjon. Hát gondolom, hogy azt hiszem, hogy mindannyiunkat meglepesz, hogy egyszerűen a százados azt mondja, hogy jó, menjen el, és ott tölthet egy éjszakát. Utána azt olvassuk a Bibliában, hogy elindulnak a hosszú hajóútra, noha Pál apostol azt mondja, hogy ne induljanak el, mert már közeledik az az időszak, az a viharos időszak, amikor a hajózás már nagyon nagy veszély. De ők mégis elindulnak, nem hallgatnak Pál apostolra, és olyan vihar kerekedik, hogy a Biblia azt írja, hogy több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, és az életben maladásuk felől minden remény elvétetett. Nem volt remény arra, hogy bármelyikük is ebben a viharban életben maradjon. Későbbről olvasok egy Biblia verset, azt mondja a Szentírás, hogy amikor a 14. nap eljött, a 14. napi éjszaka, és se nem ettek, se nem ittak, képzeljétek el, hogy se napot, se csillagot nem lehetett látni két héten keresztül, akkor a vihar, hogy mindegyik azt hitte, hogy ott fognak meghalni. És a Biblia azt írja, hogy egyszer csak Pál apostol ebben a nagyon-nagyon reménytelen helyzetben feláll, és azt mondja, hogy ne féljen, senki ne féljen, mert az éjszaka egy angyal, az Istennek egy angyala odaállt mellé, és azt mondta neki, hogy igen, a hajó el fog veszni. Nem fog a hajó megmaradni, de közülük, a 276 ember közül senki nem fog elveszni. És Pál apostol ezt elmondja az embereknek. El tudjátok képzelni, ez mit jelenthetett? Képzeljétek el, két héten keresztül úgy hánykolódni, hogy azt várjuk, hogy bármelyik pillanatban itt fogunk meghalni. A hajó összetörik alattunk, elborít bennünket a víz, és ott fogunk meghalni. Pál apostol azt mondja, senki nem fog elveszni, csak a hajó fog elveszni. És utána történik egy nagyon érdekes esemény újra. Képzeljétek el, hogy egyszer csak valami sziget felé kezdenek vetődni, és azt látják, hogy sejlik valami, hogy minthogyha szárazföld közeledne, és kíváncsiak arra, hogy milyen mély alattuk a víz, hogy mehetnek-e tovább, vagy mit csináljanak. És leeresztették a vízmérőont, és azt látták, hogy 20 ölnyi, egy adott mélység. Kicsivel mennek tovább, azt látják, hogy 15 ölnyi. Mit jelent? Tehát, hogy egyre sekélyebb a víz, ahol mennek, és erre gyorsan megálltak, nem akartak tovább menni, mert féltek, hogy abban a pillanatban egy zátonyra ráfutnak, és teljesen széttörik a hajó. Ezért 4 vasmacskát a hajó hátuljából leeresztettek, hogy a hajó megálljon. Ez éjszaka kellős közepén volt, és ott fohászkodtak, hogy bárcsak már reggel lenne, várnak reggelig. Igen, ám, de most történt a még nagyobb baj, mert a hajónak a legénysége, hát nem túl szép módon meg akart szökni a hajóról, az összes többi utast ott akarta hagyni, és a mentő csónakot le akarták ereszteni a hajóból, a hajónak az első részéből le akarták ereszteni, és azt mondták, hogy azért, hogy a vasmacskákat a hajó első részéből is le lehessen dobni a tengerbe, hogy még jobban fixálni lehessen a hajót. Pál apostol pontosan tudta, hogy mi a gondolatuk, és azt mondta a századosnak, hogyha ezt megengeded, és ezek az emberek, a matrózok elmennek innen a hajóról, akkor végképp baj lesz, akkor katasztrófa lesz. Erre mit gondoltok, a százados mit csinál? Amikor akarják lebocsátani a hajónak, a csónaknak a köteleit, elvágja a csónak köteleit, és a csónak beleesik a tengerbe. Nem mehettek el, a hajó legénysége nem mehetett el. És ott vannak, Pál apostol bíztatja őket ebben a helyzetben, hogy egyetek, 14 napja nem ettetek, egyetek. Meglátjátok, semmi baj nem fog történni, mindannyian ki fogunk érni. És azt olvassuk, a 41. verstől szóról-szóra olvasom, de mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, és az első rész, ugye másnap reggel tovább mentek, és az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt, a hátsó része azonban szakadozott a haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az lett a tanácsa, és most figyeljetek meg, megfenek lett a hajó, és a vitézeknek volt egy tanácsa, azt mondták, hogy az összes foglyot meg kell ölni. Azért kell megölni, mert most már egyértelmű, hogy a vízbe kell ugrani, és menekülni kell mindenkinek, és attól tartottak, hogy a foglyok szanaszét fognak szögdösni, és nem fognak tudni a foglyokkal elszámolni. A legbiztosabb dolog az, hogyha az összes foglyot megölik. És erre nézzük, hogy a százados milyen jó indulatú volt párra való tekintettel, és az úr milyen gondolatot adott neki. Azt mondja, hogy a százados meg akarván tartani Pált, eltiltotta őket a szándéktól. Nem lehet megölni a foglyokat. És megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazra. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Először akik tudtak úszni, ugorjanak be, ússzanak, utána a többiek a hajóroncsokon, azokba kapaszkodva ki tudtak menni a szárazra. És szóról-szóra teljesedett, amit Pál apostolnak az úr előre kijelentett, a hajó el fog veszni, darabokra fog menni. De senkinek közületek semmi baja nem lesz. És ez a százados is végig annyira jó indulatú volt, hogy tulajdonképpen az Isten lelke, ahogy indította, hogy ezeket megcselekedte, ennek volt köszönhető, hogy mindannyian életben maradtak. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian úgy bízunk az Istenben, hogyha bármi baj van, tudjuk azt, hogy ő ott van mellettünk, fohászkodjunk hozzá, megsegít bennünket, és elrendel olyan embereket, akik jó indulatúak lesznek hozzánk, akik a segítségünkre lesznek, ha mi olyan helyzetben vagyunk, hogy mi magunkért már semmit nem tudunk tenni. Az Istennek ott vannak az angyalai, és ott vannak emberek, akiket jó indulatra tud hangolni irántunk. Kedves gyülekezet! A mai délelőtti igehirdetés előtt és igehirdetés alapigéjeként olvassuk el Prédikátor könyve 9. fejezetének a 12. versét. Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse a következőt mondja. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Ezt az igét mi általában két esetben szoktuk olvasni a leggyakrabban. Az egyik, hogy temetéseknél olvassuk, vagy pedig amikor dogmatikát, vagy valamilyen ilyen tárgyat tanulunk, és vagy valami hitelvekről beszélünk, ugye akkor szoktuk megemlíteni a halottak állapotával kapcsolatban ezt az igét. De én most azt szeretném, hogyha mai istentisztelet alkalmával mi erről az igéről gondolkodnánk közösen, hogy valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Szeretném megkérdezni, és nyugodtan mondjuk, amit érzünk ezzel az igével kapcsolatban. Szerintetek ennek az igének mi a legfőbb mondani valója? Jól ismert, igen. Hányszor halljuk temetésnél, vagy dogmatikából, vagy ismerjük az igét. De szoktunk erről gondolkodni, hogy, hogy nekünk mit jelent ez az ige. Igen, el szoktuk mondani temetéskor, ugye, de most itt az élőknek szól, tehát ránk vonatkozik, persze az a halott már semmit nem tud. De nekünk, élőknek mit mond ez a Biblia vers? Mi a legfőbb üzenete? Ennek a legfőbb üzenete az, hogy ember, ez az életidő áll a te rendelkezésedre, hogy felkészülj az örök életre. Nincs egy újabb lehetőség. Ez az élet, amit most élünk, ez van kegyelemből adva ami számunkra az örök életre való felkészülésre. Amit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint, amit csak meg tudsz tenni, most tegyed. Mert ha az életünk lezárul, utána semmit nem fogunk tudni tenni. És úgy, amire eljutottunk ebben az életben, úgy kell majd Isten színe előtt megállanunk. Hadd mondjam, a Bibliának nagyon sok fontos üzenete van, de ez az egyik legfontosabb üzenete. Ember, vigyázz, amit hatalmadban van cselekedni most. Most cselekedd. Mert eljön az idő, amikor már nem cselekedheted. És mindekutána ennyire fontos ez a bibliai tanítás, Istennek ez az üzenete ennyire fontos az emberek számára, éppen ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy Sátán ezt megpróbálja minden módon, ezt a tanítást, Istennek ezt a figyelmeztetését elferdíteni. Megpróbálja ezt a nagyon súlyos figyelmeztetést fajsúlytalanná tenni. Sátán ezt már Édenben kezdte. Amikor azt mondta, hogy bizony nem haltok meg, nem haltok meg, á, de hogy haltok meg. Figyeljük meg, hogy a világvallásokban az élet lezárulásával, a halállal nem ér véget az élet. Van még valami, van még egy újabb lehetőség, még egy pót lehetőség, még egy pót kötél, még ez vagy az. Sátán minden módon megpróbálja az embert elaltatni és megnyugtatni egyetlen egy célból, hogy az élet, amit most élünk, ne érezzük át ennek a súlyát, és megismételhetetlen voltát. Sátán megpróbálja ezt az emberrel elhitetni, igen, eltereli az életről, eltereli az ember figyelmét az élet egyedülálló lehetőségéről. És éppen ezért én a mai alkalommal erről szeretném, hogyha részletesebben szólnánk, és fölvetődne az a kérdés, hogy miért is fontos nekünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen kevesen vannak elég idősek itt közöttünk, és lehetne azt mondani, hogy esetleg csak rájuk vonatkozik ez az ige, de gondoljunk bele abba, hogy ki az közülünk, aki meg tudja mondani, hogy az Istentől mennyi életidőt kap. Ki az közülünk, aki meg tudja mondani? Nem tudom, hogy benneteket az elmúlt év őszén, illetve az év elején történt tragédiák és halálesetek, balesetek, nem tudom, hogy milyen gondolatokat ébresztettek bennetek. Tudta az a fiatal, az a 20 éves fiatal, hogy nem fog hazamenni? Tudta az a 40-50 éves ember, hogy több lehetősége, ki tudja, hogy még hány nap vagy mennyi adatig, és utána nincs több? Senki nem tudja, nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk gyermek, felnőtt, fiatal aggasztján. Nem tudhatjuk, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Ezt már biztos, hogy említettem, de hadd említsem meg még egyszer, mert számomra olyan sokat jelentett ez a gondolat, amikor évekkel, az igaz, hogy hosszú évekkel ezelőtt, legalább van már 8-10 éve, láttam egy filmet az amerikai büntetés végrehajtási intézetekről. És ebben a filmben volt egy olyan mozzanat, ami engem borzalommal töltött el, és méghozzá az, hogy Amerikában, ugye azokban az államokban, ahol van halálbüntetés, ott az a rendszer, hogy amikor valakit elítélnek, és bizonyítottnak találják a bűnösségét egy gyilkosságban, és halálra ítélik, akkor visszaviszik a cellájába, de nem végzik ki azonnal. Hanem van úgy, hogy 10-20 évig is még ott van a cellájában, és nem tudják az illetők, akiket elítéltek, hogy melyik nap jönnek, és viszik őket a vesztőhelyre. Nem tudják. És engem ez borzalommal töltött el, hogy lehet így élni. Hogy lehet így élni, hogy minden cella ajtó nyitódásra azt gondolom, hogy most értem jönnek, most kivégeznek. Borzalommal töltött el. És tudjátok, hogy egy idő után mire gondoltam? Szeretném kérdezni, nem így vagyunk mindannyian? Nem így vagyunk mindannyian? Honnan tudjuk, hogy a következő pillanatban nem ér véget az életünk? Ugyanebben a helyzetben vagyunk. És mi mégis sokszor úgy élünk, mintha ki tudja, mennyi idő állna még a mi rendelkezésünkre. És azon túlmenően pedig, hogyha nem is az életünk fog lezárulni, de abban a korszakban élünk, amikor Jézus eljövetele itt van a küszöbön, a kegyelem idő lezárul, nagyon hamar lezárul. És a Biblia arról beszél, hogy két asszony őrül a malomban. Az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Ketten feküsznek egy ágyban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Tehát még megy tovább az élet, de már nincs lehetőség arra, hogy cselekedjünk, és a mi életünkön változtassunk. Éppen ezért nagyon komoly felhívása ez az igének. Valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint. Cselekedd, mert később nem lesz rá lehetőség, amikor már az életidő, vagy pedig tegyük hozzá, a kegyelem idő elmúlik. Nem tudom, hogy a példázatok közül, Krisztus példázatai közül, ha megkérdezném most azt, hogy melyik példázat tanítja ezt a hatalmas Biblia igazságot, akkor mit mondanánk? Melyik jézusi példázat tanítja ugyanezt? Melyik példázatnak ez a fő mondani valója, hogy ember, ez az élet idő adatot neked arra, hogy felkészüljél az örök életre? Melyik krisztusi példázat az? Van egy példázat, amit nagyon ritkán szoktunk említeni, nagyon ritkán. És most ezt a példázatot olvassuk el Lukács evangéliumából. Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 19-től a 31-ig terjedő versből. Lukács evangélium a 16. fejezet 19-től 31-ig a következőt olvasom. És még mielőtt olvasnám a példázatot, ugyan végig erről volt szó az alapige kapcsán is, de a példázatot is, amikor olvassuk, szeretném, ha úgy olvasnánk, hogy figyeljük meg, hogy mi az, ami leginkább megragad bennünk, figyeljük meg, mi a legnagyobb figyelmeztetés, a legsúlyosabb kijelentés ebben a példázatban. Hol van a lényege? Hol van ennek a példázatnak a súlypontja? Olvasom a példázatot, az egész példázatot. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullottak a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettetett. És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem elánkban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Monda pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondanéki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Nézzük meg, hogy ennek a példázatnak vajon hol van a legfőbb hangsúlya. Ennek a példázatnak mi a fő mondani valója? De mielőtt rátérnénk erre, és még gondolkodunk valóban azon, hogy hogyan tudnánk magunkban megfogalmazni, hogy mi a legfőbb üzenete Jézusnak a példázat kapcsán, előtte azért egy pár szót említsünk erről a példázatról. Jézus ebben a példázatban egy egész különleges tanítási módszert alkalmazott, mert azt az elképzelést vette alapul a tanításában, amely a korabeli zsidóknak egy masszív tanítása volt. A halál állapotáról a következőt gondolták, ami ebből a példázatból valamilyen szinten ki is derül. Ők a következőt képzelték, és erről vannak korabeli feljegyzések is, hogy mi volt az elképzelésük a halál állapotáról. Ők azt gondolták, hogy a halál után valami tudatos élet van, még nem nyeri el senki sem a végső örök sorsot, de egy közös gyűjtőhelyre kerülnek azok, akik meghalnak. Egy közös gyűjtőhelyre. De ezen a gyűjtőhelyen is különböző sorsban van részük azoknak, akik meghaltak. Ez egy tudatos állapot, ahol vannak ebben a gyűjtőhelyben, és várják majd a feltámadást, vagy egyáltalán a végső ítéletet, vagy a végső megjutalmazást. De ezen a helyen is ők tudatos módon léteznek, de a sorsukban különbség van már itt is, annak alapján, ahogy a Földön éltek. És azokat, akiket az Isten majd elfogad, és üdvözülni fognak, azokat azt mondták, hogy az Ábrahám kebelére kerülnek. Ugye? Mert hát szerintük minden halott itt várakozik, és hát ugye akik üdvözülnek, hát Ábrahám a hívők atya, tehát az is itt várakozik, és a hívők ugye mennek az Ábrahám kebelére, és azok pedig, akik majd el fognak veszni, azok pedig szintén erre a helyre kerülnek, csak egy másik területére, a pokol mellé kerülnek, ahol ég a tűz, az oldhatatlan tűz, és ott mellette kell, hogy legyenek, és már érzik annak a hevét és a forróságát, és gyötretnek a hőség miatt, és egészen addig, amíg a végső ítélet ki nem hirdettetik, addig nekik ebben a félelemben és rettegésben kell ott lenni és várni, amíg a végső ítéletkor majd az isteni ítélet végre fogja rajtuk hajtani a büntetést. Hogy mennyire egyértelmű, hogy Jézus ezt az ő elgondolásaikra alapította ezt a példázatot. Ugye itt megszólal Ábrahám ebben a példázatban, ugye ebben a jelképes tanításban. Ábrahám, akiről például Ézsaiás prófétánál azt olvassuk, amikor a nép szinte párbeszédet folytat az Úrral, és egy kifejezést mond, és csak ezt szeretném említeni, azt panaszolják szinte, azt mondja a nép, Ézsaiás könyve 63. fejezet, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nem tud rólunk. Ugye? Tehát igen, olvassuk Ézsaiás könyvében. Tehát Ábrahám halott, hogy tudna arról, hogy ki hol van. De ezt a helyet ugye az elképzelés szerint Ábrahám kebelének nevezték. Igen, ez a példázatnak a bevezető része, és nézzük meg, hogy a példázatnak mi a fő tanítása. A példázatnak a fő tanítása a 26. verstől kezdődik, amikor megfogalmazódik az, hogy a két ember csoport között a haláluk után, amikor lezárul a kegyelmi idő, már nem lehet változtatni az életükön, és a két ember csoport között áthidalhatatlan szakadék van. Nem lehet megváltoztatni a pozícióját, a helyzetét senkinek. Még az ő elképzeléseik szerint, ami torz elképzelés volt, de Jézus erre akarta a figyelmüket felhívni, hogy még ti is így gondolkodtok. Jó, ez a ti felfogásatok, de szerintetek is áthidalhatatlan itt már a szakadék. Lezárul az élet, utána nem lehet változtatni. Az egyik ugye ment az Ábrahám kebelére, a másik pedig ott várja majd ugye a végső büntetést, gyötrettetik a kínokban, a hőségben. És utána nézzük a példázatnak a megrázó gondolatmenetét és párbeszédét. Azt kéri Ábrahámtól, ugye ez az ember, ugye a gazdag ember, azt kéri, hogy bocsássa el őt az ő atyának házához, mert tehát ugye Lázárt bocsássa el, mert hogy van 5 testvére, és figyelmeztetni akarja őket, még az élőket, hogy a gyötrelemnek erre a helyére ne kerüljenek. Tehát azt kéri, hogy küldje már el Lázárt, hogy figyelmeztesse őket, hogy vigyázzanak az életükben, jól fontolják meg, hogy mit cselekesznek az életben, mert ez egy borzalom, ami fog rájuk következni, hogyha az élet idejüket nem használják ki jól és bölcsen. És nézzük meg, azt mondja Ábrahám, tehát így a példázatbeli Ábrahám, ugye itt nem Ábrahám szólal meg, ez csak egy példázat, azt mondja, van Mózesük és prófétáik, hallgassanak azokra. És újra megszólal ez az ember, és figyeljük meg, mennyire elgondolkodtató. Azt mondja, hogy nem úgy atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Tehát ugye, hogyha ez a Lázár, akiről tudják, hogy meghalt, de most feltámad és hozzájuk megy, hát akkor ennek a csodának a hatására biztos, hogy megtérnek. És erre Jézus ezt mondja, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Szeretném kiragadni a példázatnak, ennek az utolsó gondolatából kiindulva a lényegét. Jézus fel akarja hívni a figyelmünket az életnek az egyedülálló lehetőségére és alkalmaira. Az Isten lelke egyfolytában erre kérlel bennünket. Kérlel bennünket a lelkiismeretünkön, a szívünkön keresztül, élethelyzetek által, minden által erre késztet bennünket. És azt mondja itt a példázatban az Úr, hogy ha Mózesre és a prófétákra, tehát az ige késztetéseire, a lélek késztetéseire nem hallgatunk, csodák nem segítenek rajtunk. Isten késztet bennünket, kérlel bennünket a lelke által. Ezzel akar bennünket felrázni, felhívni. Nem a csodák fognak bennünket kiúzanítani, hanem az, hogy nap mint nap, mert lehet, hogy egy csodára az ember felkapja a fejét egy napra, két napra, három napra. De ha a lélek állandó késztetésére az ember nem figyel oda, és nem értékeli, és nem használja ki azokat a lehetőséget nap mint nap, amiket az Isten ad, a csoda sem fogja tudni az embert megmenteni. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem fogja őket meggyőzni, ha valaki a halottak közül feltámad. Igen, szeretnék egyetlen egy gondolati kört megemlíteni ennek a résznek a kapcsán. Jézus ugye egyértelművé teszi, hogy ez az élet adatot nekünk felkészülésre, a végső időre, most mondhatjuk, ugye a mai korunkban élő emberek mondhatjuk, hogy a megpróbáltatás idejére, illetve Jézus eljövetelére, az örök életre való felkészülésre. Ez az élet adatot, ami számunkra. De szeretném azt megkérdezni, hogy mi hogy töltjük a napjainkat. Mi úgy töltünk minden egyes napot, mint ami kegyelemből adatik nekünk, és úgy töltünk minden napot, hogy készüljünk az örök életre, a Jézussal való találkozásra. Úgy töltünk el minden egyes napot, hogy ezt visszahozni már nem lehet. Ennek a lehetőségeit és alkalmait, ha elmulasztottuk, visszahozni nem lehet. Így készülünk mi minden egyes nap. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ráérünk még, van még időnk. Ha nem is azt mondjuk, hogy mennyi, de majd, most nem. Most fáradt vagyok, most ez van, most az van, most más dolgom van, majd. De szeretném, hogyha még egy gondolatot megbeszélnénk ennek a témának a kapcsán, mert a felkészülésről beszélünk, a ma lehetőségeinek a kihasználásáról. Hogy tudunk mi a mában felkészülni az örök életre? Hogy tudunk jellemet fejleszteni? Mi a mi feladatunk? Hogy tudjuk ezt megvalósítani ma? Hogy tudjuk a mát kihasználni? Sokan úgy gondolkodnak arról, és valóban ebben van is valami, hogy sokkal szabadabbá kellene tennünk magunkat, és sokkal több időt kellene nekünk elcsendesedésre fordítani, hogy tudjunk készülni. És valóban így is van. De ugyanakkor van egy másik módja annak, hogy mi készüljünk nap mint nap, és a mindennapok forgatagában jellemet tudjunk fejleszteni, és készülni tudjunk Jézus eljövetelére, kihasználni a mát. És ez hogy lehetséges? Milyen módon? Szeretnék olvasni néhány bizonyságtételi idézetet. Ezek az idézetek nagyon elgondolkodtatóak, így olvasom. Először a Most csak a Kiben bízhatunk című könyv második kötetéből. Gondosan tanulmányozzuk az élet minden olyan eseményét, melyekben részünk van, mert azok a mi nevelésünk részei. Figyeljük, ez az idézet nem azt mondja, hogy ember, most a végidején tegyél félre minden munkát, és teljesen vonuljál el a környezetettől, és készülj. Nem azt mondja. Hanem azt mondja, hogy gondosan tanulmányozzunk minden élethelyzetet, amelybe belekerülünk, mert azok a mi nevelésünk részei. Tehát megyünk az utcán tömegben, vezetünk autót nagy forgalomban, bevágnak elénk, emberek ezt és ezt csinálják, ilyen módon viselkednek velünk. Ember, hogy reagálsz? Hányan gondoljuk úgy, és hányan, mikor gondolunk erre, hogy ez az én jellem nevelésem része? Úgy gondoljuk, hogy elveszi az időt, a sok sorbaállás, a tülekedés. Nem, ezek olyan periférikus dolgoknak tartjuk ezeket. A jellem nevelésünk része. Hányszor értékeljük ki magunkban, hogy én most hogy viselkedtem, hogy reagáltam, volt bennem indulat? Mit mondtam, mit szóltam? Hogy viselkedtem a tömegben, az élethelyzetben, amikor végezzük a napi rutin feladatokat? Munkahelyen, családban, gyülekezetben, élethelyzetek sokasága történik nap, mint nap. Hogy reagálok? Hogy reagálok? Hogy szólt a felhívás? Gondosan tanulmányozunk minden élethelyzetet, amiben belekerülünk. Minden élethelyzetet, mert azok a mi nevelésünk részei. Így olvasom tovább. A viszályok és próbák pontosan azok az eszközök, melyeket Isten rendelt vagy megengedett, hogy az örök élet számára tökéletesítse a keresztény jellemét. Mit olvasunk? A viszályok, próbák pontosan azok az eszközök, amelyeket Isten rendelt vagy megengedett, hogy az örök élet számára tökéletesítse a keresztény jellemet. Hadd kérdezzem meg, hogy tudjuk kihasználni ezeket az eseményeket a felkészülésre? Hogy tudjuk kihasználni? Úgy, hogy amikor az Isten a különböző élethelyzetekben el akar gondolkodtatni, és hadd mondjam, milyen ritka, amikor mi igazából elgondolkodunk, és egy-egy élethelyzeten úgy gondolkodunk el, hogy Uram, mit akartál nekem megmutatni, hogy milyen vagyok, miből kell nekem megváltozni, mivel kell szembefordulni, milyen ritka, amikor minden élethelyzetet így értékelünk ki, a napnak minden élethelyzetét. De ha ezt valóban megtesszük, és rádöbbenünk arra, hogy ez is, az is, amaz is, ilyen indulat, ilyen érzés, ilyen tett, ilyen szó, ez, millió, ahányan vagyunk, annyi félék ezek a bűnök, helytelen dolgok. Ha ezekre rádöbbenünk, akkor hadd kérdezzem meg, jellemez bennünket, hogy amit hatalmadban van cselekedni erőt szerint, azt cseleked? Mi van ilyenkor hatalmunkban? Buzgón könyörögni Istenhez, könyörögni, és nem elengedni addig az Urat, amíg nem könyörül rajtunk, és nem szabadít meg bennünket a mi bűneinkből, ami jellem nevelésünknek részei a mindennap, a ma. Hogy állok meg a mában? Még egy idézetet szeretnék olvasni. Az Úr meg tudja tenni értünk, ami csak jónak tetszik szemében. És úgy szeretem ezt a következő félmondatot, figyeljük. És semmit sem lehetséges tenni értünk vagy ellenünk, csak amit az Úr gondviselése megenged. Figyeljük. Nem lehetséges se értünk, sem ellenünk tenni semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. És az ő gondviselésében az összes élethelyzetet azért adja, hogy készülni tudjunk, fel tudjunk készülni, hogy jellemünkben lelepleződjünk magunk előtt, hogy megerősödjünk a hitben, a kitartásban, a jó tulajdonságokban, tehát, hogy jellemet fejleszünk az örök életre. Hadd kérdezzem meg, ki használjuk a mát? Hadd tegyek fel egy kérdést, és őszintén válaszoljunk erre, de önmagunknak, csak is önmagunknak. És tudom, hogy furcsa lesz a kérdés, de hadd kérdezzem meg. Értékelni tudjuk azt a sok nehézséget, akár ami a mi gyülekezetünkben is van? Értékelni tudjuk? Vagy pedig csak egy olyan nyűgnek tartjuk, és egy olyan próbának, amiről azt mondjuk, hogy elviselhetetlen? Ami jellem nevelésünknek a része. Ami jellem nevelésünk része. Hogy állok hozzá? Hogy állok meg? És Isten azt akarja, hogy kihasználjuk a mát, ezeket a lehetőségeket, mert még egyszer mondom, amit olvastunk, ezek a mi jellemnevelésünknek a részei. Szeretnék még egyetlen egy idézetet felolvasni, és egy olyan idézetet, ami én úgy gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató és megrázó az én számomra, mert ne feledjük el, hogy mi minden egyes nap, minden egyes élethelyzetben vagy növekszünk a krisztusi jellemvonásban, vagy visszalépünk egyet. Nincs olyan, hogy stagnálunk. Mert egy helyzetben, minden élethelyzetben nincs olyan, hogy közömbösek vagyunk, és most se ezt az oldalt nem képviseltem, se azt. Tehát én se a Krisztus melletti oldalt nem, se a gonosz oldalán. Nem, én most se nem jót nem tettem, se rossz. Ilyen nincs. Mert vagy helyesen viselkedtünk, vagy helytelenül. És ha helyesen, akkor a jóban erősödünk. Ha helytelenül, a rosszban erősödünk. Tehát nincs olyan, hogy stagnálunk. És figyeljük meg az idézetet, a következőt olvasom. Amint közeledünk a világ történelmének lezárásához, vagy egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztény növekedésben, vagy pedig ugyanilyen gyorsan fejlődünk vissza. Figyeljük, nincs más út. Vagy hatalmas ütemben az Isten kegyelméből tudunk előre haladni, vagy pedig ugyanilyen ütemben fejlődünk vissza. Figyelmeztetés, kihasználjuk-e a mát? Kihasználjuk-e a mát? Értékeljük a próbát, a nehézséget, amely a mi jellemfejlődésünknek az eszköze, amit Isten azért enged meg, hogy mi valóban el tudjunk készülni az örök életre és a vele való találkozásra. De szeretnék egy másik gondolatot is megjegyezni ezzel kapcsolatban, és méghozzá egy példát szeretnék a Bibliából, egy olyan példát, ami az egyik legborzalmasabb példa annak illusztrálására és alátámasztására, hogy az ember, amikor ott állnak az évek, az évtizedek a lehetőségre az ember előtt, hogy jellemet fejleszen és megmenekülhessen, és az ember nem használja ki, hogy utólag ez micsoda iszonyú lelki állapotot és önvádat idéz elő emberekben. És szeretném a Földünknek a legnagyobb tragédiáját megemlíteni, Noé korabeli embereknek a tragédiáját, ezeknek az embereknek a felkészülésre 120 év adatot. Nem kevés idő, 120 év adatot. És nem használták ki a mát, nem használták ki az időt, hogy Isten felé forduljanak és jellemet fejlesztenek. És amikor ez az idő lejárt, akkor azt olvassuk, hogy nem gúnyolták és nem csúfolták már Isten szolgájának ünnepélyes figyelmeztetéseit. Mennyire vágyakoztak ezek a halálra ítélt bűnösök az elmulasztott és könnyen vett lehetőségre. Hogy eseresztek egyetlen óra kegyelemidő, a kegyelem még egy lehetősége Noé egyetlen felhívása után. Azonban nem hallhatták többé az irgalom szelíd hangját, az igazságszolgáltatás és a szeretet követelte, hogy Isten ítéletei vessenek gátat a bűnnek. Mit olvasunk ebből az idézetből? Akik könnyen vették az alkalmakat, a 120 évet, utólag mennyire értékesnek tűnt nekik minden elmulasztott alkalom, hogy vágyódtak egy nap után, egy óra után, egy lehetőség után, de már nem adatott. És hadd mondjam, óriási figyelmeztetés ez, ami számunkra. Itt az életünk, itt van a ma. Kihasználjuk a mát? Élünk a lehetőséggel? Valóban arra fordítjuk, hogy isteni jellemvonásokat fejleszünk az ő kegyelméből. Felhasználunk minden életet, élethelyzetet, hogy valóban csiszolni tudjon bennünket, és ne megkeményíteni. Az Úr kérlel bennünket, mert utólag az ember keservesen bánja azokat az alkalmakat, amelyeket ilyenkor a békességes időben elmulasztott. De szeretnék egy másik gondolatot is megjegyezni a mának a fontosságáról, mert ugye amiről idáig beszéltünk, ez az örök élet elnyerése vagy elvesztésének a kérdése. És ha nem is ezek a dolgok múlnak kockán, tehát esetleg az ember még észbe kap időbe, a sok-sok elmulasztott kérlelés után az ember még feleszmél, és odafordul teljes szívével az Istenhez. De hadd mondjam, az egyik legborzasztóbb dolog az, hogy vannak dolgok, amiket már később soha nem lehet jóvá tenni, meg nem történté tenni, vagy kihasználni megfelelő módon, amik elmúltak lehetőségek. Szeretném olvasni a Krisztus példázatai című könyvből azt az idézetet, amely meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nekem évekig problémát jelentett. Annyira bántott ez az idézet, annyira bántott, hogy elmondani nem tudom, és újból beleütköztem, és hogy van ez? Hadd olvassam el a Talentumok példázatából, Krisztus példázatai című könyvből, a kiosztott talentumokról szóló példázatból, a fel nem használt talentum, az elrejtett talentummal kapcsolatos részből, így olvasom. Isten számon kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna. Aszerint ítél meg minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem Isten dicsőségére használtuk. És most figyeljük, most jön az a gondolati sor, ami nagyon megrázó szerintem. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad. Örök veszteség marad. Tehát a mát hagyhatom úgy kihasználatlanul, akár képességeim fejlesztése, ebben, abban való növekedés, hagyhatok úgy kihasználatlanul alkalmakat, hogyha végén meg is térek, szívemből az Úrhoz fordulok, de a veszteség az örök veszteség lesz. Hadd kérdezzem meg, figyelmeztetés ez az Isten igéjéből, felhívás ez a mi számunkra. Azt hiszem, hogy nagyon komoly felhívás mindannyiunk számára, mert meggyőződésem, hogy nem ül itt közöttünk senki, nincs itt senki közöttünk, nincs itt ebben a helységben senki, aki ebben valamilyen szinten hibás vagy vétkes ne lenne. De nézzünk még egy másik vonatkozását is ennek a tanulságnak. Szeretnék egy olyan gondolatot is megfogalmazni, ami nagyon fontos szerintem szintén mindannyiunk számára, és méghozzá az, hogy az életben elmulasztunk alkalmakat, elmulasztunk lehetőségeket, amik ha nem is az üdvösségünket befolyásolják, de később bánattal töltenek el bennünket, hogy az életünkben nem tettük meg. Nagyon sok mindent nem teszünk meg ebben az életben, mert nem is tartjuk annyira fontosnak, vagy nem is érezzük, hogy ezt most kéne megtenni, vagy nem is nagyon foglalkozunk vele. És eljön az az idő, amikor megváltoznak az életkörülmények, és megtenni már, amit elmulasztottunk, nem lehet. És az embert utólag hihetetlenül tudja bántani az elhalt, kihasználatlanul maradt alkalmak sokasága. Szeretnék két példát megemlíteni a Bibliából, egy ószövetségét és egy újszövetségét. Mózessel a nép hogy bánt, amíg a nép élén 40 éven keresztül viselte őket és vezette őket, a nép hogy viszonyult Mózeshez? Hát azt hiszem, hogy nagyon sok jelzőt lehetne most találni, de hogy nem helyesen az egészen bizonyos. És amikor Mózes meghalt, mi történt utána? Azt olvassuk, hogy 30 napig siratták. És a nép akkor döbbent rá arra, hogy micsoda veszteség érte őket, és hogy viselkedtek, amíg éltek még, és nem tették azt, amit tenni kellett volna nekik, még Mózes életében. Az újszövetségi példa Jézus életéből egy példát hadd említsek. A tanítványok hogy viszonyultak Jézushoz? Hogy viszonyultak? Gondoljunk csak arra például, arra a történetre, amikor 6 nappal Jézus halála előtt Mária megkeni Jézus lábát, és a tanítványok zúgolódnak, és mit mondanak? Mire való az olajnak ez a tékozlása? És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy idézetet a Világ reménye című könyvből a következőképpen. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Álljunk meg itt egy pillanatra, utána össze szeretném foglalni az egészet, de itt ennél a mondatnál hadd álljunk meg. Szerintetek a mi környezetünket, és most csak is a családra szeretnék gondolni, a családra a legszűkebb környezetünket elszomorítja időnként, hogy nem kapják meg tőlünk azt, amit megkaphatnának, és meg kellene kapniuk? Szerintetek mi okozunk a környezetünknek ilyenfajta csalódást, hiányérzetet, fájdalmat? Így olvasom tovább. Tudta, hogy ha azoknak a mennyei angyaloknak befolyása alatt állnának, akik őt kísérték, bármilyen drága ajándékot sem találnának túl értékesnek, hogy szívük bensőséges szeretetét kifejezésre juttassák. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudnák vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Mit érezhettek? Hogy bánhatták, hogy nem fejezték ki a szeretetüket addig, amíg kifejezhették volna. És azt mondták, hogy mire való az olaj tékozása, a szegényeknek kéne inkább adni. Mennyire bánták utólag, de már visszahozni nem lehetett. Nem tudták már jóvá tenni, nem tudták meg nem történtté tenni. És csak hadd kérdezzem meg, mi minden nap, amikor eljövünk otthonról, úgy jövünk el, hogy mindent elmondtunk otthon a családban, amit szerettünk volna, kifejeztük igazából a szeretetünket. Úgy elgondolkodtam, amikor a testvérünk elment otthonról, és ment munkába, többet nem volt lehetőség a családnak kifejezni, hogy hogy éreztek egymás iránt. Amikor meghaltak a balesetben, többé nem lehetett elmondani. Mi megtesszük ezt? Elmondjuk, kifejezzük, értékeljük? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy majd este hazajövünk, elmulasztjuk ezt is, a rendezést is, elmulasztjuk, megbántottuk, nem baj, majd lesz valami. Hogy élünk? Kihasználjuk a mát? Értékeljük? Vagy pedig valami álomszerű állapotban vagyunk, és nem fogjuk föl, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet az életünkben, hogy eddig volt a lehetőséged, és ezután semmire nincs lehetőséged. A Biblia arról beszél, hogy mindennek rendelt ideje van, mindennek rendelt ideje van, és nekünk ezt fel kell használni, ki kell használni ezeket az alkalmakat. Azt mondja Ézsaiás könyve, olvassuk el gyorsan ezt az igét, Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. verse. Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. verse. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Mit mond? Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Keressük az Urat, amíg lehet, mert lesz idő, amikor már nem lehet. Addig keressük, amíg lehet. Addig tegyünk mindent, amit hatalmunkban van, erőnk szerint megcselekedni. Mert később, ha elmúlik az alkalom, már nem lehet. Mit mond Pál apostol a zsidókhoz írott levélben? Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk. Mikor? Alkalmas időben való segítségül. Lesz nem alkalmas idő is, lesz nem alkalmas idő. Ezért mondja, hogy használjuk ki a mát a jellemfejlődésre, az egymás közötti kapcsolatban, a szeretet kifejezésére, lerendezni mindent, megtenni mindent, hogy utólag ne legyen az az önvád, hogy megtehettem volna, de nem tettem meg. És hadd mondjam, az ember életében a dolgoknak a halogatása a tettnek valóban a halálát jelenti. Amikor az ember elhalasztja a dolgokat, és odázza a dolgokat, nem most, majd, még, ekkor, akkor, elveszíti a jelentőségét a ma. Az Úr azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Gondoljunk Ábrahámra. Mit mond, mit olvasunk Ábrahámról? Az Úr eljön hozzá, és azt mondja neki, hogy metélt körül a te egész házanépedet. És mit olvasunk? Ábrahám aznap megcselekedte, amikor az Úr beszélt vele. Aznap megcselekedte. Nem mondta azt, hogy ezt még jól át kell gondolnom. Hát azért ez nem kis dolog. Hát szóval azért, hogy mint? Hát majd azért várunk. Aznap, amikor elment tőle az Úr, befejezte a vele való beszélgetését, megcselekedte. És mi mennyi dolgot halogatunk, és halasztunk. A késztetések egyre halványulnak, és végén elmaradnak dolgok, és bekövetkezik a tragédia, hogy nem cselekedtük meg azt, amit hatalmunkban volt megcselekedni erőnk szerint, amit megtehettünk, és meg kellett volna tennünk. De befejezésül egyetlen egy bátorító idézetet szeretnék olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, mert mint ahogy említettem, azt hiszem, hogy mindannyiunknak óriási mulasztásaink vannak ezen a területen, és ezért egy befejező, bátorító idézetet a következőképpen szeretném olvasni. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni, egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltás tervében, minden területen, a magunk jellemformálásában, a másokért való fáradozásban, a szeretetben, hitben való növekedésben, mindenben. Csak így tudjuk jóvá tenni az elmulasztott dolgokat. Ha Pál apostollal együtt megfogalmazzuk, hogy ami hátunk meget van, elfelejtvén, de ami előttünk van, nekik dőlvén, célegyenest igyekszünk, és az Isten könyörül rajtunk, és ad lehetőséget, ad segítséget. De ne éljünk vissza az idővel, ne éljünk vissza a kegyelemmel, hanem valóban fogadjuk meg az ő szavát, hogyha ma késztet bennünket, tegyünk meg mindent, amit hatalmunkban van, erőnk szerint, amíg lehetőségünk van rá. Amen.
Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük el közösen a 182. ének első-második versszakát. 182. ének első-második versszak. Aki megteheti és szeretné, azzal leborulva imádkozunk, a többiek legyenek szívesek állva maradni.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te végtelen kegyelmedben mindennel megajándékozol bennünket, ami a mi üdvösségünkre való, és köszönjük, hogy minden ajándékot nekünk adtál, és minden lehetőséget biztosítasz a mi számunkra ahhoz, hogy mi örök életet nyerhessünk. És Istenünk, köszönjük neked az időt is, amit adtál nekünk. Köszönjük neked azt a rengeteg mát, amit kaptunk. De Úrunk, arra szeretnénk téged kérni, hogy bocsássad meg, hogy nem használtuk ki azokat nagyon sokszor úgy, ahogy kihasználhattuk volna. Úrunk, te látod a mi mulasztásainkat, te látod a mi bűneinket, te látod mindazt, amit elmulasztottunk, pedig meg kellett volna tennünk. Istenünk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk. Te látod, hogy visszafelé már nem tudunk mit tenni, nem tudunk semmit sem meg, nem történté tenni, sem bepótolni. De Úrunk, köszönjük neked a bátorítást és bíztatást, hogy arra buzdítasz bennünket, hogy ami hátunk meget van, azt elfelejtvén, azoknak csak a tanulságait levonva, de ami előttünk van, annak célegyenes nekidőlvén, igyekezzünk előre. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te még most is könyörülsz rajtunk, még most is hívsz bennünket, és alkalmat adsz nekünk arra, hogy valóban teljesen te hozzád térjünk. És kérünk téged, adjál nekünk engedelmes, készséges szívet, hogy bármire késztesz bennünket, hogy meg kell cselekednünk. Urunk, adjad, hogy örömmel és készségesen cselekedjünk. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy könyörüljél rajtunk, hogy mi a mában, itt a zajló világban, a próbákban, a nehézségekben, a munkában, a fáradtságok, terhek közepette, Urunk, adjad, hogy jellemet tudjunk fejleszteni. Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogy semmi nem történhet velünk, csak az, amit a te gondviselésed megenged, amit a mi jellem fejlődésünkre fel tudsz használni. Istenünk, adjad, hogy az élet minden eseményét így tekintsük, és Urunk, kérünk, adjad, hogy naponta, ne egyszer, hanem rengetegszer vizsgáljuk magunkat, hogy hogy álltunk meg egy-egy élethelyzetben, milyen volt a mi szívünk, a indulataink, a gondolataink, a szavunk, az egész lényünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te erre hívsz bennünket, hiszen te azt akarod, hogy mi elneveszítsük azt, amiért te olyan mérhetetlen árat fizettél. Urunk, kérünk, könyörüljél rajtunk, bocsáss meg nekünk, és cselekedjél mindannyiunk életében személy szerint sokkal többet, mint mi kérni tudnánk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.
Távozásul énekeljük el a megkezdett ének harmadik versszakát, tehát 182-es ének harmadik versszakát.